Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és ahogy ígértem, vendégem Res Hajnalka, énekes előadó művész színésznő, akit köszöntök, szia!
Szia Marina, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szeretek ilyen életrajzi vonatkozásokat megnézni, és veled kapcsolatban azt én el is mondtam, hogy te magad is kiemeled, hogy első generációs művész vagy. Igen. A saját családodban. Sőt, arról is nyilatkozol, hogy egyáltalán nem gondoltál erre az irányra, tehát, hogy igen, ilyen értelemben ez a sodort az élet. Na, ez az, amit viszonylag ritkán hallok zenészektől, hogy ide sodrottak. Sokkal inkább hallom azt, hogy mint a valamiféle öröklöttség, tehát, hogy ebben élünk, ezt
igen,
ismerjük.
Igen, szocializálódott, így nőtt fel, és akkor átvette valamelyik felmenőjétől, igen. És amúgy én nem is tartom magam zenésznek, az egy külön gyönyörű szakma, hivatás, amihez szintén rengeteget kell tanulni. És igen, számomra fontos ez, hogy szót ejtsek erről, hogy a családban nem volt művész, pláne, hogy valaki ezt szakmájának tekintse, hivatásaként kezelje, és hogy ebből éljen, mert arra is szeretném a hangsúlyt erre így valahogy így ráhívni, meg a figyelmet, hogy így is lehet valahogy elindulni, így is lehet boldogulni. Uh-huh. Nyilvánvalóan,
már
hogy
iszonyatosan nehéz. Már úgy érted, hogy bejáratott utak, meg ismeretség
utak
nélkül?
Igen.
Igen, igen.
Hozzáteszem, hogy iszonyatosan nehéz. Nagyon, de nagyon-nagyon nehéz. Sokszor hallok olyan interjúkat, olyanokkal esetleg, akik tényleg valamilyen módon belecsöppentek, beleszülettek a művészetbe, akár a színház világába, vagy a zenevilágába, a táncvilágába, és azt mondják, hogy hát semmivel sem könnyíti meg az ő szakmai előmenetelét, az ő szakmai életét, az, hogy ő ebbe születhetett bele, és én erre azért szoktam úgy reflektálni, és azért szeretem ezt kiemelni, hogy én első generációs művész vagyok a családban, mert igenis van különbség, igenis számít. Sokkal, sokkal másabb az út. Nem kétlem, hogy azoknak az embereknek is vannak rögök az útján, amelyeket ki kell simítani, és egyengetni kell, de teljesen más az, amikor szinte tényleg a sötétbe tapogatózol, hogy merre, hova, hogyan kell indulni, nem ismersz senkit sem. És akkor ki kell alakítanod egy kapcsolatrendszert, hiszen a mai világ az kifejezetten már erről szól, hogy milyen értékű, ráadásul még ez a jelző is valahogy oda hivatott emellé a kifejezésben, hogy kapcsolatrendszer, hogy ez számít, hogy van-e, és hogy az milyen.
Sajnos igen, de én még előrébb mennék, és az egy fenköltebb dolog, hogy szerintem az is egy fontos kérdés, hogy egyáltalán ráeszmélni arra, hogy ez neked az utad, hogy te ebben jó vagy, hogy ezt művelni kell,
igen,
megtalálni ehhez az embereket, igen, mert ugye amit még én szoktam hallani amellett, hogy van egy családi minta, az, hogy mondjuk volt egy jó tanár, egy jó fülű valaki, aki ezt észrevette, aki segített azt a hangszert megismerni, megszeretni, kitartani,
igen,
aki segített abba, hogy az énekhangot pallérozzák, tehát hogy azért vannak erre is példák, de szerintem az, hogy erre ráeszmély, az egy kérdés, hogy hogyan történt. Jelen esetben a te körülményeid milyenek
voltak? Én azt gondolom, hogy ehhez is kell egyfajta érettség, kell egyfajta érzelmi intelligencia is, hogy az ember felfogja és jól lássa magát abban a bizonyos helyzetben, abban a bizonyos világban, amiben ő mondjuk próbál elhelyezkedni. Mert tényleg nagyon sok olyan van, akit mondjuk vagy a szülők erőltetik nála, hogy te csináld ezt, és függetlenül attól, hogy most, mert lehet az egy sportoló, beszélhetünk bármiről, vagy jogi pályáról, de most ugye adott esetben itt most a művész pályáról beszélünk, hogy ő csinálja ezt, mert hogy én is azt csináltam, vagy a szülő mondjuk azért szeretné erre az útra terelni a gyerekét, mert neki valamilyen megvalósulatlan álmai vannak, csak észre kéne venni azt, hogy annak az adott személynek az tényleg jó-e, és való-e, és bírja-e, és amit én még ehhez hozzákapcsolnék, az a hivatástudat. A hivatástudat az, ami ami nagyon-nagyon veszendőben van. Veszendőben van azért is, mert mindenféle külső, globális szintű behatások miatt ez az egész szakma higul. És hogyha egy helyen elkezd lazulni a morál, akkor nyilván, hogy a szakmán belül mindenféle szegmensébe elindul ez a higulás, ez a lazulás. És ebben nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor én is beleférek. Miért ne? Miért ne próbáljam meg? Nagyon kevés a példamutató ember, aki értéket tud képviselni, és értéket tud felmutatni. És ettől is van egy ilyen őrületes zűrzavar, egy őrületes káosz, egy zaj, amiben tényleg nagyon sokan azt gondolják, hogy beleillenek. És ezen pedig nagyon el kéne gondolkodni, hogy rengeteg tényleg áldozattal jár ez a szakma, akármilyen gyönyörű, de rendkívül nehéz, és felelősséggel jár. Én ezt úgy gondolom, hogy egy missziója van ennek a művészi létnek, és ezt komolyan kell venni, és hogyha te már színpadon vagy, akkor vállald a felelősséget az iránt, amit te ott képviselsz, és az lenne a legjobb, hogyha sokan megtalálnák azt, hogy ő mit szeretne képviselni, mert sok tengőlengő van, aki nem tudja, hogy mit szeretne képviselni. Sokan a csillogást látják benne, sokan ez a baromi gyorsan jött hírnevet, az anyagi vonzatát, holott itt is tisztázásra szorulna nagyon sok minden, mert anyagilag nem mindenkinek van kolbászból az a bizonyos kerítés.
Abszolút nem, és egyébként szerintem amúgy mindennek valamilyen módon megvan a másik oldalon az ára, vagy most, vagy később, vagy valamikor az életben. Ez én nekem efelől azért nincs kétségem, akár, tehát ha bármilyen, akár a nemzetközi sztárvilágban, tehát ha elrugaszkodunk, és kicsit kijebb tekintünk, hány életrajzi film mesél arról, hogy a másik oldalon a csillogás, a pompa, és egyébként a tehetségnek az ürületes megnyilvánulása mellett másik oldalon milyen árat fizetnek, igen, ezek az emberek. Igen. Ezt el is kell tudni hordozni, tehát hogy ez sem kérdés. De engem a te történeted érdekelne igazából, illetve a te kezdeti lépéseid, hogy az hogy történt. Tehát mi ki fedezte fel, és mutatott rá arra, hogy neked ebbe az irányba menned kell, és aztán természetesen a te lépéseidbe szerzett tapasztalatok, meg az, hogy mindezzel az indulással hova és hogy jutottál, az fontos, és kitérünk rá, de hol volt az a mag elvetve?
Tehát én abszolút nem készültem erre a pályára, nagyon visszahúzódó, zárkózott, rendkívüli mód, szégyellős kisgyerek voltam, akinek a hangját se lehetett hallani. Bemutatkozott akkor, ő szinte tényleg sutyorogva mondtam el a nevemet. Aztán valahogy az évek folyamán úgy elkezdtem nyitni. Nyilván, hogy én ezt most már oda tudom valahogy datálni, ezt a nyílást, hogy én elvesztettem édesapámat 11 éves koromban. És valahogy utána valami bátorság úrá kezdett rajtam lenni. Tehát 14-15 éves koromra már lehetett hallani a hangomat, már szinte olyan voltam egy társaságban, mint aki a középpontja annak. Tehát szerettem hallatni a hangomat, rendkívül erős volt az igazságérzetem.
És tehát, ezt a két eseményt hogy kötöd?
Tessék?
Ezt a két eseményt hogy kötöd?
Mert egyszerűen nagyon sokat gondolkoztam ezen, és valahogy mindig ide lyukadtam ki, hogy 11 éves korom után jött egy ilyen váltás.
Tehát valahogy, szigorú volt apukád?
Nem volt szigorú, tehát meg szeretett engem, tehát hogy meg nem nyomott el, de mégis lehet, hogy tudod, hogy mi, hogy az ember felnőtt.
Aha. Oké. Okay,
hogy értem. Felnőtt
is. Nem akartam egyébként konyha pszichológizálni, majdnem belementem, meg most is azt csinálom, azt hiszem, de hogy erre voltam kíváncsi, hogy ott történt-e valami olyan, ami miatt te valamiből kiszabadultál, és ez legyen bármi, tehát akár csak az is, hogy tényleg mondjuk valakivel szigorúbbak, és ő abban úgy nyilvánul meg, hogy kevésbé hallatja a hangját, és aztán később. De igen, ezt értem, hogy egy szülő elvesztése, az akár hány éves az ember, ott egy felnövés kezdődik. Na most, ha ez pici gyerekkorban, akkor valószínűleg sokkal gyorsabban történik.
Mint... Igen. Tehát én ahogy látom, meg hallom, tehát nyilván ahány ember annyiféle, ahány gyerek annyiféle, szintén ugyanígy ez családokra is lebontva. Vannak olyan gyerekek, akik valamiféle, és teljesen érthető módon egy ilyen nagyon megmagyarázhatatlan zavarodottság lesz úrá rajta, és inkább van, aki még gyerekesebbé válik, valaki pedig egyszerűen felnőtté válik, teljesen másképp, még komolyabban kezd el gondolkodni. Amúgy én mindig komolyabban gondolkodtam. Nekem volt egy párszor, hogy azt mondták, amikor kicsi voltam, hogy neked olyan öreg lelked van.
Aha.
Hogy te biztos többször már leszülettél erre a
bolygóra.
És biztos, hogy ebben is van valami. Én nagyon sok mindenbe hiszek etéren, mert a hitet is nagyon, nagyon fontosnak tartom. Tehát egy olyan táptalajt ad, olyan gyökereket képes adni, hogy bármilyen viharvertek leszünk, bármilyen forgószél próbál bennünket megtörni, kitörni, még hogyha apróbb ágakat is lető rólunk, de a gyökereink azok kapaszkodnak abba a földbe. Tehát, hogy a hitet azt nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom. Mindegy, hogy kinek, minek nevezzük. De legyen hitünk. Uh-huh. Én veszélyesnek tartom, hogyha valakinek nincsen.
Igen, egyetértek ezzel, nem tudok vitatkozni.
Igen, úgyhogy valahogy ide...
Az, hogy ebben meg ilyen szabadságot engedsz, az meg kifejezetten nagyvonalú. De van, aki azt mondja, hogy csak ez vagy csak az, de én is azt gondolom, hogy legyen mihez nyúlni.
Az leginkább szerintem úgy lehet az embereket összekötni, hogyha megpróbálunk minél szabadabban gondolkodni. Uh-huh. Kellene korlátok. Tehát én nem hiszek abban, hogy szinte anarchikus módon mindennel lehet. Kellenek korlátok, kell rendszer. Az embereknek, egy társadalomnak szüksége van rendszerre, de szüksége van arra is, hogy a bigott gondolkodásból egy kicsikét fellazuljon, és egy kis friss levegőt engedjen be. És a zenét azért tartom egy ilyen összesimító erőnek, mert tényleg annyira különböző embereket képes összehozni, és összesimogatni a kettőjük között lévő különbözőségeket, amelyeket sokszor, tehát tényleg oda generálnak bizonyos gondolatok, izmusok, mindegy, minek nevezzük, hogy mi vagy megnevezhető személyek vagy csoportok.
Igen, erre szoktam mondani, hogy a zene nyelve nemzetközi, tehát így ezt mindenki érti.
És ezért hatalom, és én ezért mondom,
óriási erőm.
Ezzel nagyon óvatosan kell bánni, és ez felelősséggel jár. Tehát, hogyha valaki tényleg ezt szeretné csinálni, akkor tényleg vállalja a felelősséget a kimondott szavai után, és a színpadi léte után is.
Igen, ez most kinyithatna ajtókat, mert hogy ugye van miről beszélni itt a magyar zenei palettán, de mondjuk még mindig azt
beszélnek
mondom,
hogy... arról elegen, igen, azt gondolom.
Igen, még igen. Mindig az a jobb, hogyha arra használjuk az időt, hogy rád fordítjuk, de hogy oké, akkor térjünk vissza a 14-15 éves kislányhoz, aki addigra felnőtt, és a csendes, visszahúzódó gyerekből lett egy ilyen társaság
középpontja. Igen, és akkor elkezdtem...
Egyébként mi volt a terv, hogy mi leszel, mivel fogsz foglalkozni, volt valami elképzelés?
Mivel az igazságérzetem nagyon erős volt, engem érdekelt volna amúgy a jogi pálya. Mint bíró. Tehát, hogy nem, jogász,
az
nem ügyvéd.
Hiszen az nem erről szól, de úgyhogy milyen jó, hogy nem oda mentél, de beértem ezt a gondolatot.
És a pszichológia. Tehát uh-huh. ez a kettő rendkívüli mód érdekelt. De aztán, hogy az ember kamaszodik, nem mindig tud a kötelezettségeinek eleget tenni, hiszen jönnek bulik, jönnek szerelmek, plátói szerelmek, és hogy valahogy elvonja az embernek a figyelmét arról, hogy ő neki teljesíteni kéne az
magyar
iskolában.
Magyar töri felvételire gondolsz?
Hát mondjuk ilyen.
Igen?
Igen.
Okay. Évekig próbálkoztam, csak azért kérdezem.
És közben Én a felső tagozatba jártam, 13 éves koromban egy olyan csodálatos irodalom tanárom lett, egy férfi tanár, rendkívül szigorú volt, hát rettegett tőle mindenki. És engem valahogy nagyon megszeretett, tehát teljesíteni kellett nála, és ő azt értékelte nagyon, amikor látta valakin, hogy ő próbálkozik, próbál elemezni, próbál verset mondani, tehát hogy nem félváról venni, mert neki is ez hivatása volt. Imádta az irodalmat, imádta a tanári pályát, mai napig aktív tanárról beszélünk.
Nyugodtan mondd ki a nevét.
Bacskai Attila.
Szerintem az nem baj, hogyha valaki visszautal valakire, akire nagy hatása volt.
És még annó a Kossuth Lajos általános iskolába ismerhettem őt meg a 15. kerületben, és ő fedezte föl, hogy én milyen szépen szavalok, milyen szépen mondok verset. És akkor mindig ösztökélt arra, hogy Hajni, menj el szépkiejtés versenyre, menj el szavaló versenyekre, és úgy kinyitotta ezt a világot előttem, és nagyon megtetszett. Mindezek előtt amúgy, tehát, hogy 10-11 éves koromban, tehát, hogy én tehát jártam zeneiskolába, tehát a szüleim szerettek volna nekem mindent megadni, ők nem járhattak, nem volt lehetőségük, és engem beirattak zeneiskolába, és ott még a szolfés tanárnő mondta nekem, hogy Hajnika, olyan szép, tiszta hangod van, hogyha majd nagyobb leszel, túl vagy a kamaszkoron, akkor érdekel ez az egész, akkor menj el énektanárhoz. Tudja, évekig ez fiókba volt. Ezek a mondatok, amelyeket én akkor kaptam, tehát engem a prózai színház kezdett el érdekelni kamaszkoromban, és tehát még akkor a zene még mindig nagyon messze állt tőlem, és aztán jelentkeztem egy ilyen tehetségkutató fejlesztő központba, amelyet hát Harsányi Gábor indított akkoriban, és oda fölvettek, akkor ezt úgy éltem meg, hogy hú, nekem itt most megpecsételődött a sorsom, nekem tényleg ezt kell csinálni. És baromi komolyan elkezdtem venni ezt a dolgot, meg magamat is ebben az egész színpadi létbe, hogy nekem akkor ez lesz az utam. És akkor itt ugye volt énekóra, és akkor a többiekkel, ahogy megismerkedtünk, voltak már páran, akik egy bizonyos énektanárnál kezdtek el tanulni, és meleg szívvel ajánlották őt nekem, és ő volt Kovács Magda, aki az én egyetlen énekmesterem, most már ő sajnos 6 éve elhunyt, de mondhatni az életem fele, az eddigi életem fele az ő mellette és az ő szárnyai alatt zajlott, és így fejlődtem, okosodtam, mert nyilván, hogy az embert formálja a tanulás, formálja az énektanulás, amelyet még az első években abszolút nem láttam is. És kaptam akkor olyan kérdést, hogy egy ilyen kisebb tévéműsorba hívták őt be, és akkor egy pár tanítványát elvitte magával, és mi tanítványok kaptunk kérdést, hogy mit vettünk észre magunkon, hogy a személyiségünk formálódott-e. És akkor én még egy ilyen másfél-két éves tanulás után azt mondtam, hogy én nem vettem semmit észre magamon, a személyiségem olyan, amilyen. És hogy az ember igen, akkor milyen kis buta volt. És aztán pár évre rá akkor kezdtem el igazán érteni, és igazán befogadni azt a tanítást, azt a formálást, amit én kaptam ő általa, és a gyakorlati tapasztalatok által, amelyeket a házi koncertjeinken kaphattunk útravalóul. Úgyhogy tényleg egy nagyon csodálatos út volt ez vele, és rendkívüli technikát kaptam tőle, és azért és mondom, és emelem ki mindig valahogy az intelligenciát, hogy fontos a a zenei tanulmányokhoz is, tehát hogy valaki hangszeres szeretne lenni, ahhoz is, de az énekléshez is. Ez nem olyan, hogy csak így cipkó, bekaplak, bejövök az utcáról, és akkor elkezdem. Nem. Ez az ember egy életen keresztül tanulja, én is trenírozom magamat folyamatosan.
De hát akkor, és lőn, tehát felfedeztük azt a két pedagógust, az egyiket, aki azt mondta, hogy menj, igen, csináld, igen. A másik pedig azt mondta, hogy nézd, itt van benned. És igen. Akkor ezt, szóval, hogy van.
Igen.
Nagyon, nagyon meghatározóak szerintem
rendkívül.
Az élet során azok az emberek, akik valamilyen utat mutatnak, és abban támogatnak is, de ha jól látom, akkor értékrendet is kaptál ezek által, igen. Meg egy magadra való rálátást.
Igen, és...
Én abszolút értem, mert most már sokat szóra mondod, hogy felelősség, meg ez nem úgy van, hogy bejönk az utcára. Én nagyon értem ezt a fajta, ne arra úgy, hogy ezt mondom, frusztrációt, tehát, hogy elég sok szakmára, főleg a művész szakmában, vagy a bármilyen módon...
Vagy akár a tiédre is, tehát, hogy ez igen, sem olyan. Tehát,
hát pedig.
Hogy? Mert összetettebb.
Hát
most akkor leülök és elkezdek beszélgetni.
Nagyon, nem sokan, mindegy, gondol, hogy... nagyon sokan gondolják ezt, hát nézd meg, ugye ennek már azért a podcast világ reális teret teremtett, és az is van, igen, én is szeretem, mikor azt kérdezik, rádiózgatsz még? Meg beszélgetsz még? Szóval ezt szokták így kérdezni,
igen,
tőlem.
Igen.
És akkor, na, szóval, hogy én nagyon értem ezt, jó, és ha ezt kinyitjuk, hogy én erről mit gondolok, akkor abban a pillanatban nem rólad lesz szó, hanem onnantól kezdve nem fogom abba hagyni az adás végéig se. Úgyhogy ezt megakadályozom most zenével, és aztán visszajövünk, mert hogy kíváncsi vagyok, és gondolom a hallgatók is velem együtt, hogy akkor a te felelősségvállalásod mi, a te hitrendszered mi, te azt a színpadon hogyan érvényesíted. Jövünk vissza, és folytatjuk Resz Hajnalkával, maradjatok ti is.